Jó estét kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. A stúdióban itt van Gáncs Kristóf, az Ökumenikus Segélyszervezet elnöke. A beszélgetést a rádióban most élőben hallják. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Jó estét kívánok.
Köszönöm, hogy itt látok.
Lehel László alapító elnök a 25. évi beszámoló elfogadása után adta át a stafétabotot. Összefüggésben áll a kormányváltással bármilyen szálon, vagy tervezett folyamat volt?
Azt hiszem, hogy a kettő egyszerre igaz. 35 évről van egyébként most már szó, 1991-ben alakult az Ökumenikus Segélyszervezet, és azóta valóban Lehel László volt az, aki építette és vezette ezt a szervezetet, és évekkel ezelőtt elkezdődött egy tervezett generációváltás. Ugye, anélkül, hogy mondanék életkorokat, kettőnk között 35 év van, tehát időszerű volt az, hogy előbb-utóbb megtörténik ez a staféta átadás, és ez először úgy történt, hogy én elnökhelyettes lettem, utána ügyvezetőigazgatóként az elmúlt két évben már az operatív irányítását én végeztem a szervezetnek, és az idei 35. ünnepi közgyűlés tűnt egy olyan pillanatnak, amikor ez a staféta átadás megtörtént. És azt gondolom az, hogy közben a társadalmi változások többek között a kormányváltás is megtörtént, az csak tovább erősítette ezt a pillanatot, ezt a kairoszt, hiszen egy ilyen kormányváltás egy olyan szervezet esetében, amely sok minisztériummal, területtel dolgozik egyszerre a nemzetközi és a hazai munkában. Egy ilyen nagy váltás az nyilván egy újfajta építkezést jelent, egy új stratégiai időszakot, és azt gondolom, hogy ilyenkor talán jó pillanat lehet az, hogy tiszta lappal induljon a szervezet, és egy új vezetővel kezdesse meg a kapcsolatépítést.
Azt látják már, hogy az új kormányzattal milyen együttműködésre fognak törekedni. Nagyon-nagyon sok olyan programjuk van, amelyeket még az előző kormányokkal kezdtek el csinálni, hát 35 évesek. De most látják, hogy kikkel kell majd tárgyalni?
Először is a 35 év azért az megtanítja egy szervezetnek szerintem azt, hogy a mindenkori kormánnyal kell együtt működni, és egy segélyszervezet, aminek az van a nevében, hogy ökumenikus, és ez az a legfontosabb alapértéke. Azért az olyan értékekkel kell és fekszik minden nap, és olyan értékek alapján működik, amelyek messze felett állnak a politikai megosztottságnak. Maga az ökumenikus érték szerintem kevéssé hangsúlyos érték ma a társadalomban. Én nekem nagyon sokat jelent személyesen is, egy olyan családból jövök, evangélikus lelkész családból, feleségem református katolikus egyetemre jártam, és folytathatnám. Én egész életemben azt tapasztaltam meg, hogy amikor felül tudunk emelkedni a megosztottságon, akkor sokkal többre vagyunk képesek. És ez így van az ökumenikus segélyszervezet esetében a politikával is. Nagyon sok esetben tapasztaltuk meg azt, hogy akár több politikai oldal össze tud fogni, több szektor össze tud fogni. Tehát nem csak felekezeti különbségeket jelentett az ökumenizmus, vagy az ökumenikus, hanem azt, hogy a megosztottságokon felül emelkedünk. És így magának a segélyszervezetnek az értékei, a szolidaritás, a keresztény szolidaritás, az átívelt sok-sok kormányzati időszakon és kormányon. Én azt gondolom, hogy most egy olyan pillanatban vagyunk, amikor még egy picit ködben autózik mindenki, tehát látjuk a következő lépéseket, látjuk azt most már talán lassan, hogy kivel kell felvenni a kapcsolatot, hol. Sok az ismerős arc azért, hiszen egy kis ország vagyunk, és a szakmából érkező államtitkárokat azért ismerjük. A vezetők között sokan vannak olyanok, akár miniszterek között is, akikkel dolgoztunk korábban vállalati szektorban, vagy máshol. Tehát én azt gondolom, hogy az ökumenikus segélyszervezetet ismerik, de talán most még a mai napon, ahogy beszélünk, nem lehet arról beszélni, hogy a kormányzatnak a top 10 tendője között lenne, hogy a segélyszervezetekkel vegye fel a kapcsolatot. A magunk részéről megvan a nyitottság, és valóban nem egy terület, hanem sok terület az, ahol mi kapcsolódunk a mindenkori kormányzathoz.
A programok, amelyeket visznek, jelenlétprogram, az iskolaprogram, az intézményi program, a családsegítés, rengeteg van. Ezeknek a folyamatossága az biztosított?
Egy segélyszervezetnek van két éves stratégiája, és van éves terve. A két éves stratégiánk az 25-26-os, az ott elindított projekteket, folyamatokat, azokat visszük tovább, és van egyfajta stratégiai nyugalom most nálunk. Én erre intettem minden kollégát itt akár a vezetőváltás kapcsán is, hogy semmi kapkodásra nincsen oka a szervezetnek. Az idei programjaink azok mennek tovább. Közben már elkezdünk tervezni egy 27-28-as stratégiát, illetve nézzük azt, hogy akár az új kormányzatnak a hangsúlyváltoztatás, vagy bármilyen más társadalmi változás, vagy nemzetközi változás, az milyen azonnali reagálást, vagy akciótervet vár el az ökumenikus segélyszervezettől. Ugye egyébként egy segélyszervezetnek a munkája amúgy is egyfajta elegye a tervezhető, meg a nem tervezhető munkának. Tehát vannak intézményeink, több mint 50 intézményünk van országszerte, azoknak a működése az állami normatívákból, plusz adományokból, pályázatokból van, és folyamatosan működnek az év 365 napján. És közben bármikor kitörhet egy háború, mint ahogy sajnos történt ez 2022-ben, vagy egy járvány, vagy egy földrengés Törökországban, vagy Haitin, vagy bárhol, ahogy az elmúlt évtizedekben sokszor tapasztaltuk, és akkor bizony egy segélyszervezetnek a stratégiáját ide vagy oda azonnal kell reagálnia, és bekerül egy új elem, és át kell akár rendeződni egy picit, allokálni új erőforrásokat. Tehát, hogy azt gondolom, hogy egy segélyszervezet alapvetően hozzá van szokva a rugalmas működéshez.
De ha jól értem, akkor mondjuk Biatorbágy és Pátyot az iskolák, az egy teljesen más kassa, mint amiből el kell menni Haitira.
Az ökumenikus segélyszervezetnek nagyon szertágazó a működése, és az első olyan magyar civil szervezet voltunk, akiket a KPMG auditált 2000 óta, tehát 26 éve a szervezet teljes működését a legszigorúbb nemzetközi könyvvizsgálatnak vetjük alá minden évben. Most is így volt ez tavasszal a közgyűlés előtt, ott ülnek hetekig a könyvvizsgálók, és egyenként átnézik a tételeket. Nagyon nagy nemzetközi programokról van itt szó, tehát csak az ukrajnai segélyprogramunknak kb. A 65%-a az nemzetközi forrás, 35% kormányzati forrás, tehát mindent ellenőriz a KPMG, és nagyon-nagyon fontos az, hogy az adomány, hogyha bejön, a támogatása bejön, az ott kerül felhasználásra, ahova adták. Ezt ellenőrzi tulajdonképpen a könyvvizsgáló. És ilyen értelemben a válaszom igen, teljesen más kassza akár az oktatási portfólió, a szociális intézmények, vagy egy konkrét segélyakció, segélyprogram, vagy egy nemzetközi fejlesztési program.
KPMG marad?
Természetesen.
Auditornak?
Természetesen.
Tehát a pecsét továbbra is a KPMG pecsétjét kell majd keresnünk, hogyha azt akarjuk megnézni, hogy mennyire átlátható az ökumenikus segélyszervezet működése.
Az átláthatóságnak az egyik záloga az a könyvvizsgálat. A másik az, azt hiszem, az a nagyon erőteljes kommunikáció és visszacsatolás, amit az ökumenikus segélyszervezet végez kezdetektől, hogy nem csak kérünk az adományozóktól, hanem vissza is csatolunk, hogy mi történik azzal az iskolakezdésre adott pénzzel, mi történik azzal az árvízi károsultakat támogató pénzzel. Tehát teljes transzparencia van, és ma talán ennek sokkal nagyobb az eszköztár, mint valaha volt, a közösségi médián keresztül akár élőbe tudjuk mutatni azt, hogy hogyan töltjük meg az iskolatáskákat mondjuk egy segélyakcióba, vagy éppen hol vagyunk és mit csinálunk. Sokkal nagyobb talán ma a zaj, de sokkal nagyobb a lehetőség is az arra, hogy aki viszont szeretné követni az adott szervezetet, azt tudja követni.
Kommunikációs szakember is, mert hogy az ökumenikus segélyszervezet kommunikációs igazgatója is volt. Hogy kell úgy belőni egy segélyszervezet kommunikációját, hogy se kevés ne legyen, tehát tudjanak róla az emberek, se sok ne legyen, mert az sem feltétlenül jó, ha sok. Mert akkor megkérdezik az emberek, hogy könyörgöm, ezt miért nem az állam csinálja?
Amikor én kommunikációs igazgató lettem 2011-ben, akkor sokat gondolkodtunk és picit kísérleteztünk is, például a tekintetben, hogy hány adománygyűjtő kampányt lehet egy évben hatékonyan megcsinálni. Mert nem biztos, hogy az a hatékony, hogyha évi 12-t csinálunk, mert az adományozó azt fogja már egy idő után tapasztalni, mintha jönne a villanyszámla, hogy na már megint küldtek egy csekket, megint fizessek.
Olyan, mint az adó.
Mi azt tapasztaltuk, hogy vannak olyan témák, amik képesek megmozgatni az embereket, és vannak olyan időszakok, amikor talán könnyen megszólítani az embereket. Nem árulok el titkot, ilyen például az adventi időszak. Nem véletlen, hogy tavaly már a 30. alkalommal indítottuk el az adventi adománygyűjtésünket, ami ma már a legnagyobb országos pénzadománygyűjtés és összefogás, vagy például egy iskolakezdési időszak, vagy amikor a nyári táborokra gyűjtünk. Ezek fontos időszakok, és sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy minden évben beesik egy-egy olyan katasztrófa, vagy rendkívüli helyzet, tavaly ugye pont a parajdi sóbánya ügye, meg a háromszéki árvíz. Tehát, hogy mindig van még ehhez egy-két olyan eset, amikor szintén a társadalomhoz kell, hogy forduljunk. Ami meg a kommunikációt illeti, az, hogy mi folyamatosan mutassuk azt, hogy milyen munkát végzünk, ez a normális, tehát ez a mindennapokban ott van, és szerintem elvárás ez. Egy segélyszervezet, az ökumenikus segélyszervezet az egy közösség, és ennek a közösségnek a tagjai munkatársak, az önkéntesek, több mint 1000 önkéntesünk van, a vállalati partnerek, az adományozók, több 10 000 rendszeres magánadományozónk van. Én azt hiszem, hogy közülük azért vannak, akik nagyon intenzíven érdeklődnek, és szeretik követni, és szeretnek a részévé válni, akár egy megosztással, és büszkék rá, hogy igen, én is ezt támogatom. Az, hogy a sajtó milyen gyakran foglalkozik velünk, abban elég sztereotíp szerintem a helyzet, én azt látom. Tehát megvan azok az ügyek, igen, azok az időszakok, amikor hirtelen felfedezzük, hogy vannak rászorulók. Én azt hiszem, hogy az egyik feladatunk, hogy arra felhívjuk a figyelmet, hogy az év 365 napján van szükség erre a munkára.
Hogy kell kalibrálni a segítség mértékét? Például a parajdi sóbánya katasztrófája az ott élő embereknek konkrét katasztrófa. Nincs az a pénz, amivel az eredeti állapotot helyre lehetne állítani, mert a bánya meg a megélhetésük sós víz alatt van mind a mai napig.
Én azt hiszem, hogy itt nagyon izgalmas az a kérdés, amit előbb tett fel, hogy az állammal való együttműködés, és hol van az állam szerepe, és hol van egy segélyszervezet szerepe. Például a parajdi esetben ott nagyon fontos volt ezt a vonalat meghúznunk, hogy mi az, ami a román államnak a feladata, és nem mi fogjuk kihozni a bányát a víz alól. És ilyenkor nagyon fontos az, hogy egy segélyszervezet kimegy, mi is akkor személyesen kimentünk a szervezetnek a szakértői csapatával és vezetőivel, és leültünk tárgyalni a polgármesterrel, leültünk a helyi közösséggel, felméréseket végeztünk, és megnéztük azt, hogy hol tud hiánypótó lenni. És például Parajdon azt mondta a polgármester, hogy most nekik az lenne a legnagyobb segítség, hogy igen, vannak családok, akik azonnali megsegítésnek örülnek, mert most nagy a hirtelen kiesés a bevételekben. De például, hogyha gyerektáborokat szerveznénk, mert arra most biztos nem marad a családoknak pénze, és akkor elkezdtünk gyerektáborokat szervezni, jöttek Magyarországra gyerekek, sőt, még idén is fognak jönni. Vagy például az árvíz esetében ott pedig azt tudtuk tenni Nagyborosnyó, hogy szintén a polgármesterrel egyeztetve segítettünk a házaknak a rendbehozatalában, de utána ők mondták azt, hogy jobb lenne a közösségi tereket fejleszteni, és mondjuk a faluházat vagy a játszóteret. Tehát, hogy az se jó, hogyha meg túlsegélyezünk egyes családokat, mert azt mondták, hogy az meg már feszültségeket okozna.
Miért nem én?
Így van. Tehát ez azt gondolom, hogy egy nagyon fontos segélyszervezeti tudás, hogy hol kell ezt a határt meghúzni, és nem szabad az állam feladatát átvállalni, kivéve, hogyha az állami felkérés úgy érkezik, hiszen valahol egy civil szervezet mindig állami feladatokat is ellát, sőt, azt gondolom, hogy hatékonyabban tud ellátni, hiszen be tud csatornázni akár az összefogás erejével céges forrásokat, magánadományokat, tehát azért ez egy nagyon fontos szerep, és én ezért is vagyok nagyon bizakodó akár az új kormányzat kapcsán, hogy erre lesz nyitottság, mert például egy nemzetközi segélyprogramban egy segélyszervezet sokszor többet tud tenni, mint egy állam, akár hogyha az ukrajnai jelenlétünket nézzük. Legfeszültebb időszakokban is ott tudtunk lenni, és ott tudtunk dolgozni, és valahol mégis közben Magyarország kinyújtott karja voltunk, amellett, hogy persze az alapító egyházaké is.
Mennyire kell tapintatosnak lenni egy másik állam területén, amikor a segélyszervezet oda megy? Szabad-e azt mondani, hogy ember, ha megoldottátok volna ennek a pataknak a gátját, akkor most nem tartanátok itt? Vagy ezt nem szabad mondani?
Szerintem egy segélyszervezetnek nagyon világos a küldetése, az a humanitárius alapküldetés, hogy a nélkülözőket és a bajba jutottakat segítjük az összefogás erejével. És amikor már baj van, akkor oda nem okoskodni hívnak minket. Arra megvannak azt hiszem más szervek, szervezetek, vagy akár állami szakértők, akik felmérik, hogy miért történt ez a katasztrófa. De annak a konkrét családnak, akinek víz alatt van a háza, neki nem arra van szükség, hogy oda menjünk és elmondjuk, hogy mit kellett volna csinálni a patakkal. Az egy következő fázisa lehet egy segélyprogramnak egyébként, ha elég nagy az összefogás és van hozzá forrás, hogy segítünk a preparedness-be, tehát az előkészületekben nagyon komoly nemzetközi kultúrája van. Egy válság után következik a fejlesztés, és a fejlesztésen belül akár a felkészülés arra, hogy még egyszer ez ne forduljon elő, hogyha gátépítés, akkor gátépítés, ha van mondjuk egy szárazság, és nincs kiderül, hogy lehetne kutat fúrni, akkor lehet, hogy ott azonnal tudunk odavinni vizet, de még jobb, ha kutat fúrunk. Ez egy segédszervezetnek mindenképpen a feladata. Vagy említetném a migráció és menekültügy témáját, ahol szintén azt hiszem, hogy egy nagyon izgalmas beszélgetés, és az elmúlt évek egyik legforróbb témája volt, hogy akkor migráns, meg menekült, és hogy hol van a helye egy segédszervezetnek. Nyilván, amikor már valaki bajban van, és emberről beszélünk, és humanitárius szervezet vagyunk, akkor segítünk. Az egy másik kérdés, hogy nálunk ott van az a tudás is, hogy dolgozunk Afganisztánban, meg Irakban, és tudunk arról beszélni, akár az állammal, akár más szakértőkkel, vagy az ENSZ-el, hogy mi hol látjuk a kibocsátó országnál az okokat, és hogy ott kéne megszüntetni az okokat. De amikor valaki már egyébként bajban van, és itt van a családjával, akár amikor a magyarországi válság volt, akkor természetesen mi a humanitárius segítséget nyújtjuk, hiszen ez a küldetésünk.
Soha nem kaptak bírálatot aktuális kormánytól, hogy nem kellene ennyire irgalmas samaritánusként viselkedni, mert a központi narratíva az, hogy mindenki maradjon ott, ahol van?
Én azt hiszem, hogy a segélyszervezetnek a szerepét a mindenkori kormányzatok értik, az a tapasztalatunk, ez így volt az elmúlt években is, és például akkor, amikor a legkritikusabb párbeszéd zajlott arról, hogy a migrációnak a mik az okai, és a gazdasági migráció, és hogy van egy roppant nehézsége annak, hogyha ezt korlátlanul csináljuk, akkor ilyen nagy mennyiségben bevándorlókat nem tud kezelni egyetlen ország sem. Én éveket töltöttem Skandináviába, találkoztam elég közelről ennek az egésznek a dinamikájával. Én azt hiszem, hogy érdemes és kell is ezekről a problémákról komplexitásban beszélni, de talán ez inkább a, mondjuk egy államnak a feladata is, hogy ebbe egy megfelelő politikát alakítson ki. De még egyszer mondom, hogy amikor már baj van, és ott van a rászoruló ember, és ott van az a gyerek, aki éhes, akkor egy segélyszervezetnek nem lehet más a küldetése, mint hogy ezt a gyereket megeteti. És közben egy segélyszervezetnek szerintem az is feladata, hogy az okokról gondolkodjon, a kiváltó okokról, és ez nem csak egy ilyen nagy ügyben, mint mondjuk a globális migráció, de akár ez egyes ember szintjén Magyarországon a szociális munkánkban is ugyanígy ott van, hogy egyrészt feladatunk az éhezőnek ételt adni, az otthontalannak otthont adni, az esélytelennek esélyt adni, de közben az okokat mindig meg kell vizsgálni, hogy miért van ő ott, és nem az a célunk, hogy jövőre még hosszabb legyen a sor az ételosztáson, hanem az a célunk, hogy rövidebb legyen. Ahhoz viszont az okokat kell vizsgálni.
És az okok megváltoztatásához van egy segélyszervezetnek ereje? Ez egy nagy állami elosztási kérdésnek tűnik, meg egyéni kérdésnek tűnik. És valószínűleg, akármilyen borzasztó is kimondani, mindig lesznek olyanok, akiken senki nem tud igazán segíteni.
Az ökumenikus segélyszervezetnek annyira van ereje, mint amekkora összefogás van mögötte. És azokban az ügyekben, vagy például mondjuk a felzárkózás, amit említett az elején, felzárkózó települések program, vagy általában a felzárkózás kérdése, ott összefogás nélkül biztos, hogy nem megy. Ott önmagában az Európai Unió sem elég, a magyar kormányzat sem elég, az adományozók sem elég, a vállalatok sem elegek, ott egy összefogás kell, és még valami nagyon fontos, azoknak, akik abban nehéz helyzetben vannak, nekik is akarniuk kell a változást, mert ha nincs meg a másik oldalról a fogadókészség, az aktivitás, az aktív részvétel a saját sorsuk megváltoztatásába, akkor bármennyi pénzt vihetünk oda, bármilyen programokat indíthatunk, munkahelyteremtést, oktatást, fejlesztési programot, nem leszünk sikeresek. Egyéni szinten mindig ott tud változás történni, amikor együtt tudunk dolgozni egy családdal.
Van a szegénységnek az öntapasztalata szerint olyan foka, ami már megeszi az akaratot. Tehát az ember már nem nagyon akar, mert olyan rossz neki.
Igen.
Nincs már akarat.
Igen, és azt hiszem, hogy ez a legnehezebb a nyomorúságban, a nyomorban, hogy a motiváció tűnik. Ez nagyon sokszor tapasztaljuk, akár fedél nélküliek esetében, akár bármilyen olyan család, vagy ember egyén esetében, akinél motiváció vészel. És akkor lehet, hogy egy segélyszervezetnek éppen az a legfontosabb feladata, hogy ezt a motivációt először visszahozza. Ehhez viszont az is kell, hogy ne csak adjunk, hanem el is várjunk valamit, mert ha csak segélyezünk, partalanul adunk és adunk, az nem a motivációt erősíti. Miért menne el bárki dolgozni, hogyha folyamatosan kapja a segélyt? Tehát egy szervezetnél azt hiszem, hogy nagyon fontos a segélyezési munkában a szeretet, viszont ugyanannyira fontos az, hogy határozott értékek és elvek mentén végezzük azt a szeretett szolgálatot, vagy segélyszervezeti munkát, amiért létrejöttünk.
Az alapító egyházak hogyan osztoznak meg az ökumenikus segélyszervezeten? Mindegyik egyformán büszkén rá, mindegyik azt mondja, hogy inkább az enyém, mint a másé, vagy a nagyságrend, tehát amelyik legnagyobb egyház, az a legbüszkébb, aztán a kisebb, az kevésbé.
Én azt hiszem, hogy a legnagyobb csoda, ami létrejött 1991-ben és azóta is az ökumenikus segélyszervezet körül, az pont az az egység, hogy a különbözőségeken felülemelkedve a protestáns egyházak, az unitárius egyház, a metodista, az ortodox, ez a kis egyházak képesek voltak felülemelkedni és összefogni. És én azt tapasztalom évről évre, akár csak a közgyűlésen, hogy ez az egység, ez nagyon nagy erő tud lenni, és amikor azt látjuk, hogy új irányba mennek a dolgok, akkor mindannyian büszkék erre. Én meg nagyon büszke vagyok arra, hogy egy egységes támogatást sikerült kapnom most a közgyűlésen, mert azt hiszem, ilyen felhatalmazással és ilyen hangulatban és ilyen szellemiségben jó tovább menni az ökumenikus segélyszervezet útján.
Elvárást megfogalmaztak önnel, mint új vezetővel szemben? Tehát hova kell eljutni? Megnéztem a vállalati ábrát a beszámolóikból, az olyan, mint egy vállalaté. Tehát van ott felügyelőbizottság, könyvvizsgáló, minden van.
Sok szempontból egyébként egy segélyszervezet olyan, mint egy vállalat. Azért a lelkület az nagyon fontos, hogy nem szabad, hogy háttérbe szoruljon, vagy a küldetés, de közben a működésben, a napi menedzsmentben, én rengeteget foglalkoztam az elmúlt években menedzsmenttel, pont azért, mert ez egy nagy szervezet, több mint 500 munkavállalóval, és egy nagy intézményi rendszer. Ez nem tud rossz hatékonysággal működni. Ha ez rossz hatékonysággal működik, akkor nem lesz fenntartható, és akkor azokat a segélyprogramokat, amelyek a küldetésünk lényegét adják, nem fogjuk tudni befejezni. Tehát lehet, hogy lesz pénzünk az első felére, de nem lesz a másodikra, és akkor lehet, hogy az első is a feleslegesen lett elköltve. Tehát nagyon nagy felelősségünk van a fenntarthatóságban, és ehhez bizonyos strukturális kérdések nagyon-nagyon fontosak.
Egy lelkülettel rendelkező ökumenikus segélyszervezetnél mi a hatékonyság? Hajcsárként űzi a dolgozókat, hogy minél többet dolgozzanak, megspórolja a költségeket, egy körtét kicsavar az irodában? Tehát hogy értelmezik a hatékonyságot? Mindegyikre tudok példát mondani a vállalati világból.
Igen. Volt arra is példa egyébként, amikor nagyon elszálltak a rezsijárak, hogy azt mondtuk, hogy a gyerekfejlesztő foglalkozásoknál csak az egyik szobát használjuk, a másikat most nem fűtjük. Voltak ilyen szélsőséges helyzetek is, vagy akár a központban azt hiszem, hogy a valódi takarékoskodás és költséghatékonyság ma már azért más eszközökkel érhető el, mint a villanykörte kicsavarása. Mondom például a digitalizációt. Az elmúlt években nagyon sok energiát tettünk a digitalizációba, mert ha van szektor, ahol ennek van jelentőség, akkor az pont a civil szektor és pont egy segélyszervezet, hogyha három ember helyett el tudja végezni az adott műveletet, akár a mesterséges intelligencia, akár csak egy digitalizált folyamat, egy automatizált folyamat, akkor azt hiszem, hogy annak van helye nálunk. Lehet, hogy elsőre furcsának hangzik, hogy pont egy segélyszervezet szeretne ebbe élen járni, de én nagyon fontosnak és kiemelt ügynek tartom a digitalizációt, és egyébként nem csak a központban, hanem akár még a szociális munkában is, hogy hogyan tudjuk követni az ügyfeleket, hogy hogyan tudjuk a jó gyakorlatokat átadni, megosztani, milyen platformokon, hogy ne kelljen újra és újra akár ugyanolyan hibákat elkövetni, hogy ne kelljen hogy tanuljunk azokból a munkákból, azokból az esetekből, akikkel dolgozunk. Egy tanuló szervezetet építeni szerintem az a hatékonyságnak a kulcsa.
Hány helyen dolgoznak csak ma Magyarországon?
Magyarországon körülbelül 50 intézményünk van jelenleg, van néhány olyan város, ahol több intézménnyel is rendelkezünk, csak jelenlétpontból van 27. Egy nagyon szertágazó tevékenység zajlik, és itt különböző fogalmak mentén lehet belegabajodni a számokba, mert van az intézmény, van a központ, valamikor egy központban több intézmény van, többféle engedélyezés van, mondjuk van egy krízis otthon és egy családok átmeneti otthona, vagy egy titkos menedékház akár egy épületben. Sokszor egy településen előfordul az is, hogy azt a bizalmat, amit megkapunk egy intézmény vagy szolgáltatás folytatására, azt megerősíti az önkormányzat, és azt mondja, hogy vegyétek át ezt is, mert látjuk, hogy jól és hatékonyan végzitek a munkát, és hatékonyabb, mint ha mi végeznénk, tehát hogy folyamatosan épül. Ez egy nagyon szerves építkezés volt, tehát nem egy ilyen robbanásszerű valami. 91 óta azt tudom mondani, hogy évről évre egy-két intézménnyel bővültünk. Kicsit felgyorsult ez a felzárkózó települések programban, ott viszont nagyon hasonló típusú intézményeket kellett létrehozni, mindig helyi diagnózis alapján.
Felzárkózó települések programnak annak egy a módszertana, és azt most az állam kezeli, és mindenki a szerint dolgozik? Az a sok-sok szervezet, amelyik részt vesz benne?
Maga a felzárkózás téma azért a sokkal régebbi az ökumenikus segélyszervezet életben, mint maga ez a program. Tehát van egy módszertanunk, és van egy tudásunk arra, hogy a felzárkózás hogyan tud hatékony lenni. Magában a FETE programban, a felzárkózó települések programban pedig ugye a Máltai Szeretett Szolgálat, illetve a kormányzattal, illetve a többi karitatív szervezettel van egy folyamatos együttműködés, és bizony van tudásátadás, de az egész program alapja az a helyi diagnózis, az, hogy nézzük meg, hogy ott helyben mire van szükség, és a felzárkózás mindig egy több éves folyamat, tehát az első lépés ez mindig ugyanaz, meg kell jelenni, jelen kell lenni, és hosszú távon kell gondolkodni.
Meddig bírják azok a munkatársaik, akik a terepen dolgoznak?
Hát ez egy nagyon nehéz kérdés. Ugye az egyik legalul fizetettebb réteg talán a szociális munkások rétege és csapat, és én elképesztő módon felnézek a kollégáimra, akik a terepen dolgoznak akár évtizedek óta, és igyekszünk mindent megtenni szupervízióval, egyéb motivációs eszközökkel, hogy ők ezt bírják. Nagyon megterhelő tud lenni, nem csak fizikailag és lelkileg, hanem az a bizonytalanság, ami sok esetben azért megjelenik ezekben a közegekben, és hogy ne vigye haza azt a drámát, hogy tudjon határokat húzni. Éppen most jövök egy országos intézményvezetői találkozóról, Kastélyos Domborról, több mint 50-en voltunk ott, és fantasztikus emberek dolgoznak az ökumenikus segélyszervezetnél, nagyon megtisztelő volt velük együtt lenni, és tele vannak ötlettel, és nem tudom, honnan veszik ezt az erőt sokszor, de hogy most is egy olyan optimizmus van bennük, hogy még mit kéne megcsinálni, hogy lehetne előre menni, és nagyon pici eredményekből építkeznek sokszor, hogy egy-egy gyerek elvégezte a 8 általánost, hogy egy biztos kezdett gyerekházban az a gyerek most már kúszik, mászik, vagy a dévénytornán segítségével fejlődött, vagy hogy egy lakó visszatér évekkel később egy családok átmenet otthonába a párjával, és megmutatja neki, és azt mondja, hogy nézd ide, itt voltam egyedül biztonságban gyerekkoromban. Tehát, hogy olyan történeteket osztottak meg most velem a kollégák, amik amellett, hogy meghatóak, egy picit azt hiszem, hogy egymásnak is tudunk ilyenkor erőt adni és megosztani az optimizmust. Ha valaki egy picit nehezebben van, jobban meg van terhelve, akkor mindig a többiek azt hiszem, hogy körbeveszik és erősítik.
Látnak a társadalom szolidaritásában változást azok iránt, az emberek iránt, akik nem mi vagyunk, és amiről nem tudjuk elképzelni, hogy akármi is lehetnénk olyan helyzetben?
Én azt hiszem, hogy az nagyon sokat segít a szolidaritásban, hogyha bele tudjuk képzelni magunkat az illetőnek a helyébe, és mindig azt látjuk egy-egy adománygyűjtés kapcsán, hogy azok a történetek szólítják meg leginkább az embereket, ahol valami külső ok miatt kerül valaki bajba, egy betegség miatt, egy családtag elvesztése miatt, egy katasztrófa miatt. Azzal nagyon tudunk azonosulni, mert ott úgy érezzük, hogy akár mi is lehetnénk az. És ott, ahol pedig jobban megtaláljuk a hibáztatás lehetőségét, hogy hát miért csinálja ezt, vagy miért iszik, miért nem dolgozik. Ott egy picit nehezebb, és ott több empátiára van szükség, és egy segélyszervezetnek pedig ilyenkor szerintem több munkát abba is kell fektetnie, hogy elmagyarázzuk azt az adott helyzetet, hogy nem biztos, hogy az a jó, ha azért mi lemondunk róla, sem neki, sem a társadalomnak, hanem lehet, hogy akkor azt az okot kell megszüntetni, azt a motivációt kell visszaadni, és innentől kezd egy segélyszervezet munkája nagyon komplexé válni.
Az operációs irányokon, a belföldi irányon, meg a külföldi irányokon, illetve ezek arányán tervez változtatni? Az elején beszélgettünk arról, hogy ez egy olyan műfaj, ahol bármikor bármi történhet, és akkor mindegy, hogy mit terveztünk előtte.
Egyrészt, ha igazán őszinte akarok lenni, akkor egy picit ködben autózunk mi most mindannyian Magyarországon, mert nehéz még látni, hogy mi következik akár több területen. És ennek csak egy része a politika. Maga az egész világunk az elmúlt években folyamatosan arról szólt, hogy újra és újra megtörtént velünk az elképzelhetetlen. Tehát, hogy én most 2000...
COVID, háború, minden volt.
Ha én most 2019-ben ülnék itt, senki nem érné el, hogy egy év múlva maszkba fogunk ülni, vagy nem is ülhetünk itt, hanem telefonon csináljuk az interjút. Hogy én később vagyok itt, és azt mondom, hogy a szomszédban lesz háború, az se itte volna nekem senki. Mint hogy az se, hogy ha akkor azt mondom, hogy 4 év múlva is még tartani fog ez a háború, és folytathatnám. És akkor még nem beszéltem a politikáról, hogy mennyi minden változik, vagy változhat pillanatok alatt. Tehát én azt hiszem, hogy ilyen nagy, hosszú távú terveket most szőni nem szabad. Ezért nagyon fontos, hogy a szervezetnek a küldetése legyen nagyon világos, az értéke legyen nagyon világosak, a csapata legyen nagyon erős és összetartó, és akkor képesek leszünk azt hiszem bármilyen problémát és kihívást megoldani. Ami az arányokat illeti, segélyszervezetnek a hazai munkája az egy állandóságot képvisel. Tehát az intézményeink fenntartása, működtetése, hatékony működtetése és folyamatos fejlesztése az ugyanúgy az én feladatom is, és erre kaptam a mandátumomat. És itt egy fantasztikus csapattal dolgozunk azon, hogy évről évre jobbak legyünk, és én azért azt hiszem, hogy fogunk mi még bővülni, hiszen feladat az van elég, és valahogy azt is tapasztaljuk, hogy újra és újra a jól végzett munkát újabb feladatok követik. És a másik része pedig, ami a nemzetközit illeti, az egy nehezebb kérdéskör. Ugye ott van Ukrajna, ami a segélyszervezet legnagyobb, valaha volt legnagyobb segélyprogramja. 22 milliárd forint értékben végeztünk eddig munkát, közel 1 millió embert támogattunk Ukrajna szerte, illetve az onnan menekülő embereket is bele számolva, beleértve. És ahogy említettem, ennek a támogatásnak kb. 60% a nagy nemzetközi donoroknál, donoroktól jött, többek között a World Vision-től, az ENSZ-től, a különböző nagy skandináv vagy nyugati segélyszervezetektől. Egy olyan helyzeti előnyből indultunk el akkor, amikor 2022-ben a háborúnak ezen szakasza kitört, hogy mi már ott voltunk bejegyzett szervezetként. De hogy mi lesz Ukrajnában például, azt nagyon nehéz ma megmondani. Mindig azt érezzük már, hogy karnyújtásnyira van a béke, és akkor majd lehet egy újjáépítésről gondolkodni, lehet a sebek gyógyításán gondolkodni, de per pillanat még mindig a drónok, meg a bombák, meg a tankok vannak. És addig azt hiszem nagyon nehéz ott például előre tervezni, de azt biztosan tudjuk, akár az iraki tapasztalataink alapján, akár az afganisztáni tapasztalataink alapján, hogy ha a háborúnak vége, akkor kezdődik a munka következő fázisa, évtizedekkel később is még generációs traumák és elképesztő sebek, és nem csak a fizikai rombolás, hanem ha elképzeljük azt, hogy az összesen gyerek, aki ma Ukrajnában felnő és ott maradt, az napi több bombariadóval jár óvodába, iskolába, hogy micsoda traumák lehetnek ott majd. Szóval nagyon sok munkánk lesz ott akár a veteránokkal, akár a traumák feldolgozása a gyerekeknél, a gyerekfejlesztés területe, az egész országnak a rehabilitációja biztos, hogy nemzetközi összefogást kíván, és egy szomszédos ország professzionális segélyszervezetének ebbe kell, hogy legyen szerepe és felelősség vállalása. Ami általában a nemzetközi helyzetet illeti, megint csak azt tudom mondani, hogy nagyon turbulens a helyzet. Akár a klímaváltozásnak a humanitárius következményeit nézzük, akár a háborúk folyamatos szaporodását és a konfliktusok kieleződését sok helyen ezeknek mindig van humanitárius része. Ugye a politikában, a hírekben mindig a felülnézetet látjuk. Mi segélyszervezetként mindig az alulnézetet látjuk, hogy az egyes ember szintje mit jelent az, amikor bombáznak, hogy az egyes emberek szintje mit jelent az, hogyha kiszárad a folyó, hogy az egyes emberek szintje mit jelentenek, konfliktusok mit jelentenek, krízisek, válságok, vagy akár természeti katasztrófák, és egy segélyszerveznek mindig az a szerep, hogy ezekre a problémákra találja meg a leghatékonyabb megoldást, és az összefogás erejével be tudja csatornázni akár egy országnak, akár egy egyháznak, akár egy közösségnek az erejét.
Nagyon másképp kell dolgozni egy hozzánk hasonló kultúrájú országban, mint mondjuk Ukrajna, vagy mint mondjuk Afganisztán, ami egy teljesen más világ. Vagy a szakma a szakma, és mindenütt ugyanúgy kell megfogni a vödröt.
A kettő egyszerre igaz. Vannak olyan humanitárius sztenderdek, módszertanok, amit azért már nagyon megtanultunk az elmúlt 35 évben, és vannak szakembereink, és ezért nagyon fontos a tapasztalati része egy segélyszervezeti munkának. Senki nem készként érkezik. Én is 18 éve tanulom ezt a műfajt, és vannak kollégáim, akik akár több mint 3 évtizede. Nagyon, nagyon fontos ez a tudás. Ugyanakkor, ami a kulturális kontextust illeti, én kultúraközi kommunikációban diplomáztam Norvégiában annól, és sokat foglalkoztam ezzel a kérdéskörrel, és aztán a segélyszervezetnél pedig gyakorlatban tapasztaltam meg azt, hogy nem is biztos, hogy a távolságok lesznek azok, és lehet, hogy néha Ukrajnában is nagyobbak azok a kulturális különbségek, mint ahogy azt mi elsőre gondoljuk, már akár ha átkelünk Kárpátaljára, és már ott érezhetjük sokszor azt, hogy bár egy nyelvet beszélünk, mégis egy picit másik kultúrában vagyunk, és más gondolkodás van, és ki kell menni, és ott kell lenni, és akkor ott helyben tudjuk megérteni azt, hogy mire is van a helyeknek szüksége, és ők mit szeretnének. És ez minden egyes esetben, és igen, akár Afganisztánban, egy muzulmán kultúrában, vagy egy bármilyen kultúrában, amikor Sri Lankán a dél-kelet-ázsiai cunami idején, vagy Etiópiában, ahol dolgoztunk, mindig meg kell érteni a helyieknek a gondolkodás módját, mert ha ezt nem tesszük, akkor még akár ártatunk is. És az egyik legfontosabb alapszabály a humanitárius munkában ez a do no harm, tehát hogy ne ártsunk, mert előfordult az, hogy a legjobb szándékkal megy oda valaki, és szeretne valamit segíteni, és oda visz valami automatizációt, vagy egy olyan eszközt, ami utána ott a teljes helyi kultúrát rombolja le, igazságtalanságokat szül, valami olyat hoz be, amire nincs felkészülve az a helyi közösség, tehát mindig velük együtt közösen kell dolgoznunk. Ebben sokszor segítenek akár olyan helyi egyházak, partnerszervezetek, akik ott vannak, és velük együtt tudunk dolgozni, és ezért fontos sok esetben a személyes jelenlétünk és az ott töltött idő, hogy megértsük azt, hogy valójában mi a probléma oka, és hogyan tudunk velük együtt közösen újra lenni a problémán.
Mindig a helyi csapatok irányítanak, már hogyha van egy adott katasztrófa sújtott országban helyi csapat? Tehát ő mondja meg, hogy mi a pálya? Mert ő ismeri?
Hogyha van nekünk helyi képviseletünk egy adott országban, akkor nyilván náluk nagyon sok tudás van, és akkor egy folyamatos párbeszédre van szükség. Ami pedig a segélyszervezetek közösségét illeti, ugye mi tagjai vagyunk egyedüli magyar szervezetként az ACT Alliance-nek, ez a legnagyobb egyházérterű szervezeteket tömörítő, több mint 140 szervezetet tömörítő világszervezet. És itt az az alapszabály, hogyha valahol van egy krízis, akkor az a szervezet fogja vezetni a helyi segélymunkát, akinek helyi tudása van. Így lettünk mi például Ukrajnában ennyire kiemelt szereplők, de hogyha mondjuk Haitin volt földrengés, akkor lehet, hogy az éppen a Finn Churchaid, a Finn segélyszervezet volt, és mi pedig nem kellett, hogy többet tegyünk, mint hogy itthon összegyűjtjük a pénzt, és átadjuk nekik, mert miért utaztatnánk innen embereket, ez már megint nem a hatékonyságnak lenne akkora jele, hanem azt mondjuk, hogy mi átadjuk nekik. És ez az összefogás ereje ilyen értelemben, meg az ökumenikus erő, az nem csak kicsiben tud megjelenni, hanem akár globálisan is.
Ha jól értem, hogyha nem hatékony, akkor nem mennek el sehova villogni, hogy lám-lám, mi is itt vagyunk.
Én azt hiszem, hogy ez egy nagyon nagy hiba lenne egy segélyszervezet ezt tenni, és az egyértelmű az a válaszom, hogy nem. Tehát, hogy nekünk nem feladatunk a sajtó szerepét ellátni. Kommunikációs igazgatóként is sokszor találkoztam ezzel, hogy kérdezték, hogy ott vagyunk-e már, mert hogy akkor milyen jó lenne, ha bejelentkeznénk. És én mindig elmondtam, hogy nekünk nem feladatunk, hogy bejelentkezzünk. Én értem, hogy egy kis országban nem mindig vannak helyi tudósítók, de egy segélyszervezetnek nem ez a szerepe. Akkor megyünk, hogyha valóban hozzáadott értéke van a tudásunknak, a helyismeretünknek, vagy hogyha olyan volumenű az az adott katasztrófa, hogy egy nagyon komoly nemzet nemzetközi segítségre van szükség, akkor bizony előfordul, hogy több szervezet is összefog. Na, onnantól meg nagyon fontos a koordináció. Ilyenkor általában létrejönnek helyi fórumok, vagy regionális fórumok, ahol a segélyszervezetek elkezdik koordinálni a munkájukat, mint hogy az egyébként Magyarországon is történik a karitatív szervezetek között, hogy a munkánkat minden esetben koordináljuk, mert a legnagyobb erőforrás pazarlás az lenne, hogyha ugyanabban az utcában öt segélyszervezet próbálna segíteni, hogyha van öt utca, akkor mindegyik utcát vigye egy másik szervezet, és annál többet fog tudni egyéni szinten adni.
Mi az a rendszer a nemzetközi segélyszervezeti világban, amiben egy donor biztos lehet abban, hogy nem tapsolják el a pénzét?
Nagyon-nagyon fontosak a mérések, van egy MIL rendszer, ami a monitoring és a mérésnek a rendszere. Mi nagyon büszkék vagyunk arra, hogy az elmúlt években sokat tudtunk ez ügyben fejlődni. Segélyszervezetnek külön MIL szakemberei vannak. Ez azt jelenti, hogy minden tevékenységünket mérjük. És például, amikor az amerikai kormányzattal kezdtünk el dolgozni, idén januárban jártam ki Washingtonba, és írtunk alá egy együttműködést a Department, State Departmentbe az amerikai külügyminisztériummal, és Ukrajnában jelenleg is nekik, illetve velük is dolgozunk, és ott például egy ilyen programnál az, hogy folyamatosan mindent mérni és adatokat mutatni, ez nagyon-nagyon fontos, mert ez tudja mutatni a hatékonyságot. És akkor ugye kérdeztem a vállalati szektort, ott is ugye KPI-ok vannak, egy segélyszervezetnél is vannak KPI-ok, és igazából tényleg minden mérhető, még akár egy gyermeknek a fejlődése is, mert van egy bemeneti mérés, hogy a gyerek milyen állapotban volt, és van egy kimeneti mérés, és a kettő között mi elköltöttünk valamennyi pénzt. És azt hiszem, hogy azért is van az, hogy az ökumenikus segélyszervezet ma több mint 200 vállalattal dolgozik Magyarországon, és kimagaslik ezen a téren, mert mi kezdetől fogva nagyon-nagyon nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy ezt a fajta vállalati gondolkodást bevigyük a szervezet munkájába, és mérjük azt, hogy az ő 1 millió, vagy 10 millió, vagy 50 millió forintjukból milyen változást tudunk elérni. Ezt érti egy üzletember. És nem azt fogja kérdezni, hogy akkor kell a működési költségre mondjuk 15%, mert egyébként kell, akkor tud profi működni a szervezet, hanem azt, hogy akkor a maradék 85%-ból mit tudtatok kint a terepen viszont, akkor annak a 100%-át ott felhasználva elérni. És ha van eredmény, akkor fogja azt érezni, hogy igen, jó helyre tettem a pénzemet, és nem egy feneketlen zsákba töltöttem.
Mi az üzlet a vállalati szférának egy segélyszervezet támogatásában? Ahogy én elnézem a támogatóikat, tényleg nagyon sok van, de sose szokták mind a 200-at felsorolni. Tehát nem szerepelnek azzal, hogy ők az ökumenikus segélyszervezet támogatói.
Igen, és ennek az az oka, hogy én azt tapasztalom, hogy nagyon nagy fejlődés volt az elmúlt évtizedekben a vállalati társadalmi felelősségvállalásban, és nagyon divers ma már az, hogy egy vállalat mit lát ebbe. Kezdetben nagyon-nagyon erősen dominált a PR szempont, hogy látszani. De ez igazából csak azoknál a cégeknél érdekes, akiknek közvetlen vásárlóik vannak. Ott még talán érdekes, de már ott se feltétlenül a klasszikus média, hanem lehet, hogy a közösségi média lesz az érdekesebb. Akkor ott van mondjuk az employer branding kérdése, sokszor tapasztaljuk ezt is, hogy egy-egy cégnek sokkal fontosabb már az, hogy a munkavállalóit bevonja, hogy a leendő munkavállalói felé azt üzenje, hogy mi egy értékteremtő munkahely vagyunk, és nem csak, nem tudom én, tejet gyártunk, vagy túrórudit, vagy hűtőszekrényt, hanem bizony mi össze tudunk fogni közösségként, és ha neked ilyen ambícióid is vannak, mert pedig az Z-generációnak vannak ilyen típusú megfontolásai, amikor munkahelyet választ, ezt mérésekből pontosan látjuk, akkor azt hiszem, hogy nagyon fontos erről beszélni, hogy akkor próbáljuk maga ezt az oldalát kidomborítani az együttműködésnek. De a public affairs, tehát a kormányzati kapcsolatok sem ördögtől való, tehát azt mondja valaki, hogy én egy olyan programot szeretnék, ami észrevehető akár a kormányzat számára is, mert egy olyan problémát céloz meg, ami közös problémánk, a nem tudom, pénzügyi tudatosság lehet egyszerre közös problémája az államnak is, meg mondjuk egy pénzügyi intézetnek is. Nagyon-nagyon sok céggel dolgozunk, de mondhatnám az élelmiszermentést, mondjuk a Tesco-val, vagy az E.ON-nal az energiahatékonyságot, vagy a Mastercard-del a pénzügyi tudatosságot, amin dolgozunk, vagy a Providentet. Sok-sok céggel dolgozunk. Mindenhol azt látom, hogy a világos kommunikáció a lényeg. Az első ponton, amikor leülünk, akkor mondjuk el, hogy kinek mi a fontos. És ne azt mondjuk, hogy jó emberek akarunk lenni, mert egy vállalat az nem ember. Ő, mint vállalatvezető, vagy kommunikációs vezető, lehet, hogy jó ember, és legyen adományozó, legyen önkéntes. De mint vállalatnak is stratégiai érdekei vannak. És ezek lehetnek kommunikációs természetűek, lehetnek HR természetűek, vagy lehetnek egyéb természetűek. Erről világosan kell beszélni, mint hogy mi is világosan elmondjuk, hogy nekünk meg az fontos szakmailag, hogy a gyerekekkel ez történjen, hogy így védjük az ő méltóságukat, hogy ne biodíszletnek használjuk őket, hanem tényleges változás legyen. Tehát, hogy én nagyon hiszek abba, és nagyon sok időt és energiát tettem az elmúlt években ebbe a vállalati kapcsolatok történetbe, hogy ez tud win-win helyzet lenni, de még jobb a win-win-win helyzet lenni, amikor ez mind a vállalatnak jó, mind a segélyszervezetnek jó, de a legfontosabb, hogy a végén, akiknek segítünk, ez nekik tényleg jó legyen, és közösen többet tudjunk tenni, mint külön-külön.
Nem bizonytalanodnak el a vállalatok egy-egy kormányváltás idején? Nyilván nekik üzleti tervet kell csinálni, ez most meg egy elég nagy kormányváltás volt, de hát én látom, hogy már távoli programok is vannak, azok gondolom alá vannak írva.
Így van, vannak több éves együttműködéseink, és nagyon komoly stratégiai partnerségeink a több szektorban piacvezető vállalatokkal, és nagyon jól esett az, amikor akár a választások után beszéltünk, és megerősítették azt, hogy ne aggódjatok, ugyanúgy megyünk veletek tovább, mert a szakmai munkátokban bízunk. És én azt hiszem, hogy ezek az együttműködések, ezek ma már tényleg többről szólnak, mint egy szegmens. Sőt, vannak olyanok, olyan cégek, akikkel 5-6 területen dolgozunk együtt, és egy tényleg azt tudom mondani, hogy stratégiai, mély, baráti kapcsolat van köztünk. Közben a bizonytalanság az természetesen mindenhol tapasztalható jelen pillanatban. Sok cég mondja azt, hogy kivárnak, nem feltétlenül miattunk, hanem a saját szektoruk miatt nem látják még, hogy fog alakulni a Q3 meg a Q4, nem látják, hogy merre mennek tovább. És én azt hiszem, hogy ez talán most normális is, csak ne tartson túl sokáig, mert annak már kárát tudja látni mind az üzleti élet, mind akár a civil szektor, hogyha túl sokáig van kivárás. Nyilván az állami vagy nemzeti cégek élén ilyenkor vannak változások, hogy az lenni szokott, akkor a vezetőváltásnál újra le kell ülni, újra át kell beszélni, hogy mi lehet a win-win helyzet, miért jó együttműködni az ökumenikus segélyszervezettel. Mi nagyon nyitottak vagyunk erre, picit hozzá is vagyunk szokva, mert már sokszor történt, akár még az előző 16 évben is váltás egy-egy állami cég élén, és akkor újra és újra bizony be kell mutatkozni, és el kell mondani, ez a munkánknak a része, de én nagyon magabiztos vagyok olyan szempontból, hogy az az érték, az a szakmaiság, amit az ökumenikus segélyszervezet képvisel, arra bizony szüksége van. Mind a magyar vállalati szférának, mind a magyar társadalomnak, és azt hiszem, hogy a magyar kormányzatnak is.
Influencert, politikust be lehet vonni, érdemes bevonni? Lehet, hogy nagy nézettséget csinál, de megosztó is lehet, különösen most ebben a helyzetben.
Én azt gondolom, hogy nem lenne szerencsés politikus bevonni egy segélyszervezet életébe, és ezt nem is szoktuk megtenni. Olyannyira nem, hogy akár konkrét példát is tudnék mondani arra, például Nagy Ervin nagyon sokáig a segélyszervezetnek az önkéntese volt, és egy nagyon jó kapcsolatban vagyok máig vele, de amikor ő elkezdett politikusként dolgozni, akkor megbeszéltük azt, jeleztem számára, hogy innentől viszont azt hiszem, hogy nem szerencsés, ha ő az arca mondjuk egy adott programnak, hiszen ez megosztó lehet, de ez ugyanúgy mondjuk ugye a másik oldalon, amikor Dombi Rudolf polgármesterként indult, hiába egy olimpiai bajnokról van szó, és hiába vele is nagyon jó az emberi kapcsolat, az ő esetében is azt mondtam, hogy akkor itt talán van egy határ, és amíg ő politikai szerepet is elkíván látni, addig nem biztos, hogy az a jó, hogyha mondjuk a gyerekprogramnak ő az arca. Nem azért, mert ő rosszabb ember lett, hanem azért, mert ahogy mondtam, az ökumenikus segélyszervezet lényege, hogy felülemelkedik a megosztottságon.
Az lenne az igazi felülemelkedés, hogyha mindenki, aki egyébként már egy eleve ott dolgozott, az ugyanúgy dolgozhatna tovább, függetlenül attól, hogy most ül a parlamentben, megbukott-e a választáson, megnyerte a választást.
Igen, nem tök minden. Igen, és akkor tisztázzuk, dolgozhat, csak azt mondom, hogy a kommunikációban nagyon fontos, hogy ne generáljunk plusz megosztottságot. És akkor ugye ott van a jószolgálati nagyköveteknek a kérdése. Ugye a Léva Janikó segélyszervezet jószolgálati nagykövet 1997 óta, tehát miniszterelnök feleségként végezte ezt a munkát, és azokban az években is ott volt önkéntesként, amikor nem volt a férje éppen miniszterelnök. És azt gondolom, hogy a továbbiakban is, ha ő önkéntesként kíván segíteni, akkor nagyon nagy szeretettel látjuk, hiszen rengeteget dolgozott és dolgozik a segélyszervezetért, és nagyon sok olyan program van, amiben aktív szerepet vállalt. Ugyanakkor maga a jószolgálati nagyköveti cím az valószínűleg háttérbe fog az ő esetében például szorulni, hiszen mennyiben ő már nem kíván nyilvános szerepléseket vállalni, hiszen most már nem first lady, akkor ő innentől egy önkéntes. És azt hiszem, hogy ez megint csak a világrendje, és lehet, hogy csak itt Magyarországon ez ilyen nagyon fura, mert mindenhol a világon a first lady az bizonyos charity-k mellé odaáll, és azzal, hogy ő a first lady, oda tud vonzani egyfajta figyelmet, vagy akár támogatókat megszólítani. De az ő szerepe sosem volt ennél több, tehát ő nem tudom, megválasztott döntéshozója a szervezetnek. Ezt azt hiszem még újra és újra el kell mondani Magyarországon, hogy hol van a helye ennek a fogalomnak. Nekem kifejezett célkitűzésem egyébként most már elnökként, hogy megújítsam ezt a rendszert a segélyszervezetnél, itt is legyen egy generációváltás, mert egyébként fantasztikus sportolókkal dolgozunk együtt, Kovács Kokó Istvántól Gyurta Dani, Nád Berki, Krisztiánig, és sorolhatnám őket. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy az életrendje, hogy a mai tizenévesek már nem biztos, hogy látták a Kokót boxolni. és ettől függetlenül ő neki továbbra is nagyon fontos szerepe van a munkánkban, és ő is ott marad, és ott lesz, vagy a Gyurta Dani, de azt is látjuk, hogy amikor elmegyünk egy-egy rendezvényre, akkor azok a 8-10-15 éves gyerekek már nem tudják, hogy ki az a bácsi, mint hogy én is már bácsi vagyok nekik, magam 44 évével, mert hiába gondolom mindig nagyon fiatalosnak magam, kiderül, hogy én nekik már bácsi vagyok, és lehet, hogy magázódva kérik el tőlem a labdát a játszótéren.
Mondjuk az lesz, hogy az Ariel meg Betonhofi bekopog? És hogyha bekopog, akkor azt mondja neki az elnök, hogy ez egy jó húzás volna?
Én azt gondolom, hogy egy ismert embernek egyrészt nagyon fontos, hogy milyen értékeket képvisel, és ezeknek az értékeknek kompatibilisnek kell lenni az ökumenikus segélyszervezettel, és igen, egyébként zenészekre is nyitottak vagyunk, és dolgozunk zenészekkel. Az mindig nagyon fontos, hogy az, amit ők ott tesznek a segélyszervezetnél, mi azért tudunk felelősséget vállalni, hogy az megfelelő és összhangban a szervezet értékeivel. És előfordulhat akár, hogy együtt dolgozunk egy sztárral, és utána az ő életében lesznek olyan fázisok, vagy olyan pillanatok, amik meg lehet, hogy nem egyeznek az ökumenikus segélyszervezet értékeivel. Mi ezeken nem tudunk felelősséget vállalni. Viszont ha az ismertségüket jóra akarják használni, és felhívják a figyelmet egy-egy kampányra, akkor azt hiszem, hogy van helyük a szervezet közösségében, és azt hiszem, hogy ez a közösség ez éppen attól erős, hogy nagyon sokszínű, ettől még a mi értékeink nagyon stabilak, és nem biztos, hogy egyeznek minden egyes tagnak az értékeivel, de a lényeg, és még egyszer mondom, az ökumenikus segélyszervezet, az ökumenikus eszmének a lényege, azt hiszem, hogy felülemelkedünk az, hogy milyenek vagyunk, különbözőek vagyunk, de valamiben egyetértünk, együtt jobban tudjuk segíteni a rászorulókat.
Tehát lőhet sztár, de lehet, ha egy mód van rá, akkor ne szívjon el egy akkora spanglit, mint a Progress teherűrhajó utána, mert az nem fog jó fényt vetni.
Hát különösen egy olyan szervezetnél, aki egyébként szenvedélybetegekkel is foglalkozik, tehát azt hiszem, hogy igen, ez nagyon fontos, hogy a gyerekeknek mi azért példaképeket is akarunk adni, és nem véletlen, hogy a legtöbb esetben egyébként pont olimpiai bajnokokkal dolgozunk, mert azt hiszem, hogy egy olimpiai bajnok esetében azért jóval kisebb az esély annak, hogy mondjuk ilyen típusú botrányok vannak, és ők igazi példaképek tudnak lenni. Nem beszélve arról, hogy az ő ismertségük mögött mondjuk nem az van, hogy egy valóságshowban mondjuk mit műveltek, hanem az van, hogy mondjuk ők voltak a világon a legjobbak és elképesztő mennyiségű munkájuk van abban, hogy ők a világon a legjobbak. Tehát én nagyon-nagyon szeretek sportolókkal dolgozni, de azért azok az ismert műsorvezetők, Szabadoságitól, Lékai Kis Ramónán át, vagy zenészek, Wolf Katitól, Vastag Csabán át, nagyon sok, egyébként Rost Andrea is önkéntesünk volt. Tehát nagyon sok különböző területről tudnék mondani embereket. Mindegyiküknél az nekem nagyon fontos volt, amikor még kommunikációs igazgatóként én keresettem meg őket, hogy az ismertségük mögött teljesítmény legyen, és amikor elmegyünk velük egy otthonba rászoruló gyerekekhez, akkor azt tudjam nekik mondani, hogy nézzétek, hogyha sokat dolgoztok, akkor a teljesítményetek ilyen magasra is fel tud titeket emelni.
És ezt egyre inkább elhiszik a gyerekek? Hogyha sokat dolgoznak, akkor a teljesítményük föl tudja őket arra a szintre emelni? Nehéz azért elképzelni, hogy az ember, ha sokat gyakorol, akkor a végén Rost Andrea lesz.
Hát én épp a Szoboszlai könyvét olvastam nemrég, és azért abból az derül ki, hogyha az ember 10 000 órát beletesz valamibe, és még tehetséges is, akkor bármi lehet. De egyébként viccet félretéve, én azt gondolom, hogy nem feltétlenül az a mi célunk, hogy Szoboszlaikat neveljünk, de az, hogy valaki el tudja végezni mondjuk a középiskolát, az egy hatalmas oda bizonyos településeken. És ha ahhoz ad motivációt, hogy ő lát egy olimpiai bajnokot, és megérti azt, hogy az elvégzett munka és az eredmény között összefüggés van, és nem azokat az influencereket kell követni, akik azt állítják, hogy semmi más nem kell csinálni, csak lekamerázni azt, hogy mit reggeliztünk, akkor azt hiszem, hogy már jobb példaképeket tudunk mutatni az ökumenikus segélyszervezetnél. Nem beszélve arról, hogy a munkatársaink is azt hiszem ezt a példát állítják eléjük, hogy komolyan, sokat dolgozva, összefogva, kitartóan csodákat tudunk együtt elérni.
Köszönöm szépen a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Gáncz Kristóf, az Ökumenikus Segélyszervezet elnöke volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Szécsi Ágnes szerkesztő kollégám és Erdei Tamás főszerkesztő vett részt a beszélgetést. Az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kísérhetik. Ha oda feliratkoznak, automatikusan kapják meg a következő, most még el sem készült beszélgetéseket is. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.